Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Ézsaiás próféta könyvéből való igékkel. Így szól az Úr. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek. Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek! Isten tiszteltünk kezdetén a 471-es dicséretünket keressük ki énekes könyvünkből, 471-es énekünket keressük ki, és annak az első versét énekeljük fennállva, 471-es énekünk első versét énekeljük, tehát fennállva, amely így kezdődik, fel barátim, drága Jézus zászlaja alatt. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és imáron leülve folytassuk a Istenünk dicséretét énekszóval a megkezdett 471-es énekünknek a második és a harmadik verseit énekeljük, tehát a megkezdett dicséretünk a 471-esének, annak a második és a harmadik verseit énekeljük, így kezdődik a második vers, láma sátán, serge talpon, szembe törni kész.
Serge talpon, szembe törnék
a mi ittanos tanérnyitó Isten tiszteletünknek és együttlétünknek megáldása jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Drága testvérek, és kedves ittanos gyermekek is, folytatjuk a sorozatunkat, amit vasárnapról vasárnapra olvasunk. Jónás könyvét tanulmányozzuk, és az Istennel való kapcsolatot nézzük benne. A sorozatnál ott tartunk, hogy a 4. fejezet első 5 versét olvasom már, amikor Jónás megsértődik Istenre. Hallgassuk az élőisten igéjét Jónás könyvéből, a 4. fejezetéből az első 5 verset. Ez azonban nagyon rosszul esett Jónásnak, aki megharagudott. És így imádkozott az Úrhoz. Ó, Uram, gondoltam én ezt már akkor, amikor még hazámban voltam, ezért akartam először Tarziszba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Türelmed hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod. Most azért, Uram, vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem. Az Úr azonban ezt kérdezte, igazad van-e, hogy haragszol? Azután kiment Jónás a városból, letelepedett a várostól keletre, készített ott magának egy kunyhót, és odaült az árnyékába, hogy lássa, mi történik majd a várossal. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, annak olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását, és az ige továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy találkozhatunk veled minden egyes napon lélekben, amikor imádkozunk. Köszönjük, hogy találkozhatunk veled a gyülekezetben, hiszen ott vagy szent lelked által, emberi szemeknek láthatatlanul, de valóságosan itt vagy közöttünk. Köszönjük, Urunk, hogy amikor hirdetik a te igédet, és felolvasnak bármit a Bibliából, és annak a magyarázatát hirdetik, te ott vagy, és titokzatos módon te beszélsz a szívünkkel. Köszönjük ezt a csodát. Köszönjük, hogy te az élő Isten bennünket megszólítasz, beszélsz hozzánk, hogy a mi életünk neked nagyon fontos, drága, mert szeretsz. És köszönjük, hogy ezt az órát is így akarod megáldani, hogy velünk beszélj, közöld a te gondolataidat, magadhoz vonj, hogy a mi életünk el ne vesszen. Köszönjük neked a hittanos családokat, a gyermekeket, a szülők döntését, akik hozzák a gyermeküket, hogy a te igét körül ott legyenek ők is. Áld meg a mi gyermekeinket, áld meg a hittanos szülőket, a gyülekezet családjait, igédnek a szeretetével, igéd megértésével és a te követéseddel. De szeretnénk minden terhet, minden gondot is eléd hozni. Szeretnénk eléd hozni gyászoló testvéreinket is, az ő fájdalmukat, az ő szívüknek bánatát, gyászát, hiszen ma eljöttek a te házadba, hogy eléd hozzák könnyeiket, a szívük imádságát, a gyászuknak a fájdalmát, és köszönjük, hogy nálad van az a vigasztalás, amelyel őket megállhatod, fölemelheted a mélyből, és vigasztald is meg őket, Urunk. Töltsd be őket avval a mennyei reménységgel, amelyet a Bibliából tanulhatunk, hogy aki hisz Jézusban, annak valóban örök élete van. És ha hitben elhunyt szeretteinktől itt el is kell búcsúznunk, ott vannak fenn a mennyben, te nálad, hatalmas, csodálatos örömben, boldogságban. És ha mi is benned hiszünk, ott lehetünk majd velük együtt, te nálad, egykor örökkön örökké. Áld meg a szomorkodókat ezzel a reménységgel, hittel, rád néző hittel, benned találjanak reményt, vigaszt, erőt. Így kérünk a betegjeinkért is, hogy légy az ő gyógyítójuk, az erőtleneknek ereje, a hozzád kiáltónak támasza. Arra kérünk még, Urunk, hogy ragyogtasd elénk üzenetedet, szólíts meg ma is az igén keresztül, hadd értse meg a szívünk, mi a te gondolatod. Amen. Énekszóval készülődjünk az ige hirdetés hallgatásához. A megkezdett 471-es énekünknek a 4. versét énekeljük most. 471-es énekünk 4. versét énekeljük most. Így kezdődik a 471-es dicséret 4. verse. Harci zajban, küzdelemben oldalunkon áll. Kedves testvérek, a bizonyságtételem alapígéje, amit olvasok Jónás könyvének a történetéhez, írva található Ézsaiás könyvében az 55. fejezetből a 8. és a 9. verseket fogom olvasni. A köszöntő igében már hallottuk, de hallgassuk meg még egyszer. Tehát Ézsaiás könyve 55. fejezet, a 8. és a 9. verseket olvasom újra. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, nagyon sok gondolata van az embereknek, hihetetlenül sok. Még Istenről is, Isten dolgairól, mennyről, pokorról, bűnről, vagy éppen az életről, az életünk céljáról. Az emberi gondolatok nagyon sokszor nem jók. Mi úgy gondoljuk, hogy mi nagyon jól gondolkodunk, de higgyétek el, hogy rengeteg emberi gondolat rossz. Rengeteg emberi gondolat bűnös. És még erősebb jelzőt hadd használjak, rengeteg emberi gondolat ártalmas, saját magunkra nézve. Úgy gondolkodunk, hogy az nem jó nekünk. Az ógörög nyelvben a megtérés szó, ami metanoia, görögül, ennek az elsődleges jelentése gondolkozás, megváltozás. Nem mindegy, hogy milyen gondolatokkal vannak tele a mi értelmünk, a mi fejünk, mit gondolunk, hogyan gondolkodunk, az a jó dolog, amikor meg tudjuk magunkat a saját gondolatainktól üresíteni, és be tudjuk fogadni az Istennek a gondolatait. Az alapigénk Ézsaiás 55-ből így szól, ezt maga Isten mondta Ézsaiásnak, hogy bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim. A ti utaitok nem az én utaim. És elmondja Isten, hogy az emberi gondolatoknál mennyivel magasabbak, tisztábbak, csodálatosabbak az ő utai, az ő gondolatai. Hát ma a gondolatokról lesz szó. A mai címünk így is hangozhatna, hogy a gondolatok hatalma, van hatalma a gondolatoknak, át tudnak formálni minket. És kérem az Urat, hogy miközben hallgatjuk az igehirdetést, a saját gondolatainkat tudjuk elhagyni, és tudjuk befogadni az Istennek a sokkal magasabb, jobb gondolatait. Térjünk Jónás könyvének a folytatásához. Ott tartottunk, hogy ugye ez az engeretlen prófét, aki először nem akart Istennek szót fogadni, nem akart elmenni Ninivébe, hogy ott prédikáljon, és megmeneküljön Ninive az ítélettől, de Istennek utána kellett mennie viharban, bele kellett kerülnie a Jónásnak a Cethal gyomrába is, mert Istennek fontos volt ez a Jónás. És ott a Cethal gyomrának a mélyén, emlékszünk a sorozat előző részeire, Jónás végre észbe kap, hogy hát mekkora badarságot csinálok, hát Isten elől menekülök, úgysem lehet. Istennek állok ellent, én a por ember, hát esélyem sincs. És bűnbánatot tart, bocsánatot kér Istentől, és már kész engedelmeskedni. Isten parancsot ad a halnak, kiköpi Jónást az a szárazföldre, és Jónás, mint aki rendezte az életét, már szót fogad. Megy Ninivébe Isten parancsa szerint, prédikálott, De amire nem számít, hogy Ninive a prédikáció hatására megtér Istenhez. És ezen Jónás besértődik. Isten megbocsát Ninivének. Nem csapja agyon a ninivejeket, hanem szereti, kegyelmes hozzájuk. Na ne! Megsértődik ez a Jónás, hogy Isten kegyelmes volt Ninivével, és ezt a duzzogást olvastam fel. Figyeljétek, hogyan fogalmaz Jónás. Gondoltam én ezt már akkor, amikor a hazámban elmenekültem, ugye amikor nem fogadtam szót, én akkor gondoltam, hogy ez az Isten, ez irgalmas lesz, úgyis megbocsát a ninivejeknek. Nélkülem is rendbe jön ennek a Ninivének a sorsa, ezért menekültem el. Ezért nem akartam szót fogadni. Aztán készít a város határában egy kunyhót magának, és ott leül, és azt fogja várni, na, mi történik a várossal? Ítélet, vagy tényleg Isten megbocsátott nekik? Elkezd duzzogni, sőt, a Biblia azt mondja, hogy haragszik Jónás az Istenre. És bizony Jónásnak a haragját az ő emberi gondolata okozta. Hát nézzük a tanulságokat, hogy mit lehet tanulni ebből a kicsiny történetből. Az első tanulság, amit a Biblia mond nekünk, hogy nagyon vigyázz a te gondolataiddal. Nem mindegy, hogy mik a gondolataid. Vigyázz a gondolataidra. Rengeteg bűn egyébként először a gondolatban történik meg, mielőtt megcsinálnánk, mielőtt azt megcselekednénk. Már megszületik a gondolatvilágban, rengeteg bűnös ember, mielőtt a bűnét elkövetné, gondolatban már több százszor arról fantáziát elkövette gondolatban, aztán ez megszületett és bűnné lett. Nagyon vigyázz, hogy mit gondolsz te ott az értelmedben. Aztán tényleg szívleljük meg Isten igéjét, aki azt mondja nekünk a Bibliában, hogy az emberi gondolatok nagyon sokszor ártalmasak, nem jók. És valljuk be őszintén, mi butaságokat tudunk gondolni, és azt úgy véljük, hogy az jó. Butaságokat tudunk gondolni. Mire gondolok? Hadd mondjak néhány példát. Sokszor beszélgettem Istent kereső, Isten után vágyakozó emberekkel, és sokszor mondták el nekem a gondolataikat. Amelyek, hát mondjuk ki őszintén, hogy elég bugyuta dolgokat tudunk mi emberek gondolni. Istenről. Rengeteg ember úgy gondolja, hogy Isten valamilyen szakállas, nagyon öreg apóka, aki már a trónjáról föl se tud kelni, olyan öreg. Így képzeljük el a szüntelen, eleven, csodálatosan szerető, aktív, mindenkor cselekvő Istent. A Biblia azt mondja, hogy ő nem öreg, hát ő felett áll az időnek. Ő mindenkor szeret, cselekszik. Ő általa újul meg a természet. Ő az életnek a forrása. Ne így legyen a képzeletünkben, hogy Isten valami öreg, fehér, szakállas apóka. Aztán nagyon sokan gondolkodnak úgy a sátánról, erről a bukott főangyalról, aki az embernek is az ellenség, és bennünket próbál Istentől mindig elsodorni, meg elterelgetni, hogy az valamilyen nagyon ronda, szőrös, ilyen kecskeszarvú patás állatka, és így is festik le, nagyon sok festő, művész így is festi le a sátánt, mint ha tényleg valamilyen patás, szarvas, ilyen szőrmók valaki lenne. A Biblia, tudjátok, mit ír az ördögről? Hogy a leggyönyörűbb angyal kinézetre. Ha látnánk őt a szemeinkkel, ugye a láthatatlan világban van, tehát nem látjuk a szemünkkel, de az értelmünkkel a Biblia tanítása szerint így kell elképzelni, hogy ha látnád, egy káprázatosan szép, gyönyörű angyal, de ő belül gonosz. Nem egy szőrmók, patás, kecskeszarvú akárki, hanem a leggyönyörűbb angyal. De belül a velejéig romlott. Nem mindegy, mit gondolunk. Hadd mondjak még két példát. Mennyről és pokorról is miket szoktak gondolni az emberek? Egyszer mondta nekem valaki, hogy hát, tiszteltes úr, ő szerinte a mennybe unatkozni fogunk. Hát miért akarna ő oda kerülni? Hát mondom, ember. A mennyről úgy beszél a Biblia, hogy Isten készített egy olyan országot, ahol nincsen tökéletlenség. Ott nincsen bűn, nincsen gyarlóság, ott nem lesznek betegségek, nincs fájdalom, ott nincs temető, meg kórházak, nincs emberi jajszót, nem fogunk sírni. Egy olyan kibeszélhetetlen és emberi szavakban nem önthető öröm és boldogság lesz, szüntelen rácsodálkozással a teremtett világra és magára Istenre, amit nem bírunk elképzelni itt a Földön emberi észre, hogy ne akarna az ember oda kerülni. Bugyuta gondolat, aki így gondolkozik a mennyről, hogy állat unalmas lesz. És a pokolról vajon milyen gondolata van az embernek, ezt is nagyon sokszor hallottam, nem egyszer, nem kétszer, hanem több tucatszor, hogy jó múltkor volt osztály, találkozom nekem, és általános iskolai osztálytársa mondja, ő a pokolba akar kerülni, mert ott lesznek majd a haverok, és ott a haverokkal majd buliznak. Milyen gondolat? A pokolról tudjátok, mit mond a Biblia? Egy a legborzalmasabb hely. Rettenetes oda kerülni. Az egy örök gyötrelem helye, és ott abban fognak gyötrődni az emberek, aki oda kerül, mekkora buta voltam, hogy Isten örökkévaló szeretete nem kellett nekem. Enyém lehetett volna minden, az örök élet. Az atyai házban lehetnék most boldogan, és nekem nem kellett, mert nem figyeltem rá. Ott abba fognak emésztődni az elveszett lelkek, hogy nekik ugyanúgy kínálta Isten az üdvösséget, az örök életet. Minden az övüké lehetett volna, és ők a saját ostoba gondolataik miatt lemaradtak róla. Nem kellett nekik Jézus, aki őket szereti. Nem kellett az ingyen felkínált bűnbocsánat, pedig adta volna Isten, de nem figyeltek rá. Vajon mennyi gondolatunk van nekünk is, ami nem stimmel a Bibliával, de mi azért olyan bátran szoktuk mondani, és még vigyorgunk is, hogy nekünk milyen jó gondolataink vannak. Kedves testvérek, jegyezzük meg, hogy az emberi gondolatok közül rengeteg, nagyon suta, nagyon hiába való, nagyon nem stimmel a Bibliával. Nem mindegy, mit gondolunk, nem mindegy, milyen gondolat van a te fejedben. Nézzétek Jónás gondolatát. Érdemes megnézni ennek a prófétának a gondolatát, pedig ő próféta, Istennek a szolgája, ő hallotta, hogy mi a feladat, tudta és mi a feladata. Bűnbánatot is tartott, amikor rájött, hogy ő menekül Isten elől, engedetlen, bocsánatot is kér Istentől, és mégis a szíve mélyén maradt egy emberi buta gondolat. És itt, amikor megsértődik Isten kegyelmes tettén, akkor kibudjan az ő emberi buta gondolata, és a gondolatával akarja igazolni az ő engedetlenségét. Hát Uram, én tudtam már akkor, hogy te milyen kegyelmes vagy, úgyis megbocsátasz ennek a Ninivének. Nem kell nekem engedelmeskedni, mert te majd megoldod Ninivének a gondját. Milyen félelmetes gondolat, és mennyire nem stimmel ez a gondolat. És Jónás ennek a gondolatnak a fogja. Nem kell nekem engedelmeskedni, Isten majd megoldja a maga gondját. Biztos sokan ismeritek azt a nagyon tehetséges, remek zenészt, orgona művész, Varnus Xaver, ez a fiatal tehetséges zenész, a múltkor azt nyilatkozta a televízióban, hogy Isten majd az ő bűneit megbocsátja, mert Istennek ez a mestersége. Hát Isten tényleg kegyelmes, de ez nem így működik. Ez is egy olyan emberi gondolat, ami nagyon suta. Mennyien gondolat van bennünk? Jónás is így gondolkodik. Hát majd ő nélküle Isten megoldja a világ nagy dolgait, de Isten Jónást akarja használni. Jónás gondolata, hogy nem kell neki szót fogadnia Istennek, mert majd Isten cselekszik, és az ő szeretetét, kegyelmét majd ő nélküle is meg tudja mutatni. Hány ember van esetleg közöttünk, aki így gondolkodik, hogy nem kell az Isten útján járnom, mert majd az életem végén úgyis Isten kegyelmes lesz velem. Mert pont Isten azt mondja, hogy aki Jézust követi, aki engedelmeskedik, aki őt szereti, befogadta, hát az, nem tudjuk úgy szeretni őt, hogy homlok egyenesen más csinálunk, mint ami az ő akarata, az nem az ő szeretete. Akkor nem leszünk rendben az utolsó napon Istennel. Vajon nincsen meg bennünk Jónásnak a gondolata? Ez egy fontos kérdése a mai ige hirdetésnek. Kedves testvér, Mit gondolsz te Isten kegyelmes dolgairól? Mit gondolsz a Jézus követésről, Jézusban való hitről? Rengeteg ember azt gondolja, hogy ha hiszek Jézusban, akkor olyan szent fazéknak kell lennem, meg sem ihatok egy pohár sört otthon a családommal. Miért nem? Hát dehogy nem. Rengeteg bugyuta gondolatunk van. Isten azt szeretné, hogy ezeket elhagyjuk, és az ő gondolatait meg magunkba szívjuk. Nézzétek meg, mi Istennek a gondolata. Láttuk most Jónás gondolatát, nézzétek meg, mi volt Istennek a gondolata. Istennek az volt a gondolata, hogy féltem ezt a Ninivét, hát elveszik, ha meg nem tér. Isten szerette Ninivét. Egy 120 ezeres városról van szó, az ókor egyik legnagyobb városáról, 120 ezer ember, hát Ajka 31 ezres, négyszer ekkora várost képzeljetek el. És Isten szíve remeg Ninivéért. És oda akarja küldeni Jónást, hogy figyelj, menj, prédikálj nekik, mert ha megtérnek, akkor élni fognak. Az ő gondolata, Istennek a gondolata életnek, békességnek, kegyelemnek a gondolata. Istennek az a gondolata, hogy Jónás betöltse azt a feladatot, hogy hirdessen igét, mert Isten az ige hirdetés által menti meg az embereket. Akkor hallgatunk egy ige hirdetést, titokzatos módon az ige hirdetés munkálkodik bennünk. A köszöntő ige az Ézsaiás 55-ből, tovább olvastam, mint az alapigénket, ott az van, hogy az én igem is ilyen, hogy nem tér vissza hozzám üresen, elvégzi munkáját, amiért küldtem. Ahol csak hangzik egy ige hirdetés, egy temetésen, egy istentiszteleten, egy tanévnyitó istentiszteleten, az az ige, amelyet Isten nekünk küld, rejtélyes módon itt a szívünk mélyén végzi a munkáját bennünk. Nem tér Istenhez vissza, ott fog mozogni benned, és adjál hálát ezért Istennek. Ott fog mozogni két hónap múlva is, két év múlva is, vissza fog köszönni majd egyet, akkor, amikor eszedbe jut, akkor azt hallottam. Isten igéje ezt tanította. Isten így munkálkodik, így működnek a lelki dolgok. Hangzik az ige hirdetés, és Isten szent lelke bennünket megpróbál megmenteni, magához vonni. Istennek tehát az a gondolata, hogy megmeneküljön Ninive. Nem az a gondolat, hogy Ninivét jó ítélettel agyon kell csapni. Az a gondolat, hogy Ninive megtérjen és éljen. Jónásnak ez volt a feladat, hogy igét hirdessen, hogy Ninive megtérjen, és kiderül, hogy Jónás látta a feladatot, végre is hajtotta, de Jónás nem látta az Isten gondolatát, ami a feladat mögött volt. Isten gondolata veletek is élet és békesség. Isten értetek is remeg, mert szeret. Benneteket is meg akar menteni, magához vonni, hogy ti éljetek majd nála örökké. Ez az Isten szívének a gondolata. Tegyünk fel most egy nagyon érdekes kérdést. Mi a célja az ige hirdetésnek? Mi volt a célja annak, hogy Jónásnak igét kellett hirdetni Ninivében? Az volt a célja, hogy megmentse Isten az embert az ítélettől. Ma is ez a célja. Hogy az az ember, aki hallja az ige hirdetést, hall arról, hogy őt szereti Isten, meg akarja bocsátani a bűneit, és örök életet akar adni a benne hívőnek, akkor az ember így odaforduljon, hogy igen, Uram, akkor ez nekem is kell. Istennek az a gondolata, az ige hirdetés célja, hogy mi megtérjünk ő hozzá, odaforduljunk, és életben maradjunk örökké. És most hittanos tanévnyitó Isten tiszteltünk is van, úgyhogy tegyük fel a kérdést, hogy mi a hittanórának a célja? Elgondoltuk ezt már szülőként, nagyszülőként, hogy hát tényleg mi a hittanórák célja? Hittanos gyerekekkel mindig egy picit hittanóra végén játszunk is, de a hittanóra igazi célja nem az, hogy a nagy darab szakállas, tiszteltes bácsival egy picit játszunk is a hittanóra végén, hanem hogy a Biblia történeteiből a gyerekek megismerjék Istent és az örök élet útját. Ilyen komoly célja van a hittannak. Azok a történetek, amiket veszünk Józsefről, Dávidról, Jézusról, Péter apostolról, a prófétákról. Ezek a történetek mind azt a célt szolgálják, hogy mi a történetekből megismerjük Istent, és az örök életnek az útját. És jó ezt már gyermekként megismerni. Jó ebben hinni. Ez az egyetlen jó dolog itt a Földön. Megragadni az Isten szeretetét, és az örök élet útját. A többi másodlagos. Másodlagos, hogy milyen a sorsod itt a Földön. Másodlagos, hogy hogyan élünk, mennyire vagyunk szegények, vagy éppen gazdagok, jól megy a sorunk, milyen karriert futunk be a munkahelyünkön. Ez huszadrangú kérdés, mert te lehetsz akár az amerikai elnök, vagy a leggazdagabb ember, de ha nem ismered az örök élet útját, elveszel. A földi vándorút után nem oda fogsz kerülni, ahova szeretnél. De te lehetsz akár a munkahelyeden a legkisebb ember, a lótifuti, de ha te ismered az örök élet útját, a földi vándorút után egy csodálatos ország vár rád. Olyan vigasztalás, olyan öröm, olyan reménység teljesedik be, amit el sem tudsz képzelni emberi értelemmel. A cél tehát az, hogy mi megismerjük az Urat, és megismerjük az üdvösség útját. Van két ige a Bibliában, még amit felolvasnék a gondolatokról, van több is, de kettőt kiválasztottam. Az egyik a 2 Korintus 10:5. 2 Korintus 10:5. Figyeljétek ezt a különös gondolatot, ezt Pál írja, a korintusi gyülekezetnek. Azt írja, hogy a lelki fegyverekkel, ugye ez az igehirdetés, rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet Isten ismeretével szemben emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Vagyis azt mondja ebben Pál apostol, hogy nagyon fontos, hogy az igehirdetés, Isten lelki hatalma, lerombolja bennünk a sok bugyuta gondolatot, ami árt nekünk, ami miatt lehet, hogy nem mennénk be a mennybe, hogyha mi ezeket az emberi gondolatokat megtartanánk magunknak. Ezeknek le kell rombolódnia bennünk, és helyet kell adjunk az Isten gondolatainak. Engedett testvér, hogy Isten lerombolja a te bugyuta gondolataidat, őról, a mennyről, pokorról, hívő életről, és adsz helyet az Isten gondolatainak. A másik ige az 1 Korintus 2:16, szintén Pál levele, 1. Korintusi levél 2 és a 16-os. Itt pedig ebben a fejezetben Pál arról beszél, hogy milyen a testi ember, aki nem Isten szerint gondolkodik, milyen a lelki ember, aki már Isten szerint gondolkodik, és a végén van egy ilyen mondata a hívő emberről, mert ki ismerte meg úgy az Úr gondolatát, hogy őt kioktathatná, bennünk pedig a Krisztus gondolatai vannak. Vagyis a hívő emberben, amikor elkezd valaki az Isten felé odafordulni, elkezdi odahaza a Bibliáját lapozgatni, igehirdetést hallgatni, kicserélődnek a gondolatok. Elmennek tőlünk a saját, hiába való gondolataink, és Isten el tudja helyezni az ő gondolatait a mi szívünkben. Ez Isten egyik célja, hogy benned legyenek a Krisztus gondolatai. Ne a saját ártó gondolataid, azok nem jók, azok neked ártanak, az Isten gondolatai legyenek benned. Jézus Krisztus, amikor ezen a földön járt emberi testben, ugye ő maga az Isten, de eljött, hogy bennünket megváltson a mélységből, a bűnből, a kárhozatból. Ő nem csak kifizette az váltságunkat, a bűneink árát a szenvedésével, hanem ő azért is jött, hogy megszabadítson bennünket az istentelen gondolatainktól, az ártalmas, a bűnös, a hiába való emberi gondolatoktól. Tele van ezzel a világ. Tele van ezzel a világ. Aki esetleg tanult közöttetek filozófiát, hát az istentelen filozófusoknak se szeri, se száma, nagyon kevés közöttük az istenfélő, aki jól gondolkodik. Mennyi bugyutaságot írtak az emberek, még a nagy agyasok, az okosok is. Mennyi hiába való emberi gondolat van, ami a hitetlenség csapdájában tartja fogva az embert, és nem enged oda Istenhez. de Jézus ezektől a gondolatoktól meg akar szabadítani. Azt akarja, hogy te kiszabadulj a hitetlenség gondolataiból, és szemléld őt, az élet urát, a hatalmas téged szerető Istent. Ezért jött Jézus, hogy te élhess örökké. Egy történettel fejezem be. Volt egyszer egy hajó törött, aki egyedül maradt életben egy hajótörés után, napokig sodródott, ilyen uszadék fába kapaszkodva, és végül egy kicsi, lakatlan szigetre kivetődött. Elkezdett imádkozni, hogy Uram, hát ments meg, egyedül vagyok, életben maradtam a hajóról, itt vagyok a kicsi szigeten, hát itt találok egy pici élelmet, de ments meg! Aztán teltek a napok és a hetek, nem jött mentés, kicsit már kezdett ő is megsértődni Istenre, mint Jónás. Aztán épített magának egy kicsike kunyhót ágakból, meg uszadékfából, és minden nap tett egy nagy körútat a kicsin szigetén, élelem után kutatva, és egyik ilyen nap, amikor jött haza az élelem keresésből, azt látta, hogy hát a kunyhója fölgyulladt, a kicsi tábortűz széltől ugye meggyújtotta a kunyhóját is, és égett a kunyhója, amit végre összeeszkábált, még inkább megsértődött az Isten, hogy Uram, ezt hogy engedhetted meg? Én itt imádkozom, hogy ments meg, és akkor leég a kunyhom, hogy duzzogva feküdt le, és ugye a csillagos ég alatt aludt azon az éjszakán, reggel meg arra ébredt, hogy egy hajó áll meg a kis sziget mellett. Jönnek érte csónakon. Hát maguk? Honnan tudták, hogy én itt vagyok? Láttuk a füstjelét. Ugye nagyon könnyű duzzogni meg, megsértődni Istenre, amikor rosszul mennek a dolgok, amikor történik veled valami olyan, ami fölháborít, amire nem számítasz. De hogy ez a történet tanítja nekünk, hogy ha legközelebb leég a kunyhód, történik veled valami rossz, ne kezd el szidni Istent, mert lehet, hogy ez a te füstjeled, hogy az Isten szabadítása hozzád elérkezzék. Istennek titokzatos útjai vannak. Te csak figyelj a szavára, és cserél ki a te gondolataidat az ő gondolataira. Ámen. Ének szóval válaszoljunk az ígére, testvérek. A 463-as énekünket keressük ki. 463-as énekünket keressük ki, és annak az első versét énekeljük. 463-as ének első verse, amelyet énekeljünk. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Szeretnénk, Urunk, eléd hozni egészen őszintén, hogy bennünk is annyi gondolat van. Annyi mindent tudunk gondolni te rólad, hogy te hogy nézel ki, mit csinálsz, milyen a hívő élet. Annyi mindent gondoltunk már hiába való módon a sátánról, az élet céljáról, mennyről, vagy éppen pokorról. És olyan jó szembesülni avval, hogy te szeretnél ezekből a makacs, bennünket fogvatartó, ártalmas gondolatoktól megszabadítani, és a mi szívünkbe akarod helyezni a te gondolataidat. Olyan jó olvasni a Bibliát, és rádöbbenni életünk igazi dolgaira, a célra, hogy miért élünk, rádöbbenni az igehirdetés céljára, hogy miért küldöd az igehirdetést, hogy te tényleg azt szeretnéd, hogy megismerjünk téged és az örök élet útját. Jó azt tudunk megismerni és belekapaszkodni, hittel megragadni. Taníts erre minket. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk mindazt, ami a szívünkben van. Kéréseket, kérdéseket, a kétségeinket, a hitetlenségünket, a vágyainkat is, Urunk, hogy vágyunk hozzá tartozni. Szeretnénk békességet kapni. De eléd hozhatjuk a szívünk bánatát, terhét is, és így kérünk a gyászoló szívű családért, a mi testvéreinkért. Légy velük a gyászban, vigasztald meg őket mennyei reménységgel, a feltámadás, az örök élet reménységével, Jézus evangéliumával, hogy az ő szívük benned békességet találjon. Áld meg őket, Urunk, és hordozz őket a földi vándorút minden napján. Légy gyógyítója a betegjeinknek, légy ereje a szenvedőknek, az erőtleneknek, hallgass meg most a hozzád kiáltót. Kérünk a hittanos tanévért is, Urunk, áld meg a hittanos gyermekeket a te igédre való figyeléssel, hűséggel, áld meg mindannyiunkat arra, avval, hogy akarjunk róla többet tudni, odafigyelni, oda hallgatni az ige hirdetésre. És az ige hirdetés tanításában hadd legyen élő hitünk, örök életünk. Jöjj, Urunk, ölelj át minket, áld meg a te nevedért. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát mondja el bizalommal Jézus Krisztusnak. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Így szól az Úr, örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem ki reád irgalmasságomat. Amen. A záró énekünk, testvérek, a 463-as ének második, harmadik és negyedik versei, és utána majd fennállva a himnuszt énekeljük a kivonulás előtt. 463-as ének második verse így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj, légy vezérem itt.
Yeah.